Ő már akkor Európában volt, amikor mi még Ázsiában. Körülbelül akkora különbség volt közte és a többiek között, mint a honfoglaló magyarok és az akkori Európa között. Kimagasló alakja volt az orvoslásnak, sem előtte, sem utána nem tudok megnevezni a magyar társadalomban senkit, aki hasonló jelenség lett volna. Pontosan diagnosztizált, pillanatok alatt átlátta a legbonyolultabb helyzeteket is, villámgyors és helyes döntéseket hozott. Brilliáns manualitású sebész, a kés Paganinije volt. Dr. Kulka Frigyesről mondja ezt egykori kollégája, L. Horváth Katalin kivételes könyvében, amelynek címe az utolsó mondattal kezd, ugyanis ez a legjellemzőbb mondat, amire mindenki emlékszik Kulka Frigyessel kapcsolatban.
Mindig rohant, arról volt híres, hogy mindenkinek segített, mindenféle búvval, bajjal lehetett hozzáfordulni, de egyrészt ideje, másrészt kedve nem volt arra, hogy meghallgassa az üres fecsegéseket. És akkor bevezette, hogy az utolsó mondattal kezd, vagy kezd a végén. A lényeggel kezd, mert hogy arra nincs időm, hogy meghallgassam az összes többit. Persze voltak nagy sértődések az elején, de aztán elfogadták tőle, és szó szerint rohant egyik helyről a másikra. Az egyik az a korányi intézetben volt a mellkassebészet, ami Budapest és Budakeszi határában van. A másik hely pedig a Szabolcs utcában volt, az orvos továbbképző intézet. Ott vezette az egyes számú sebészeti klinikát, és nem mellesleg az orvos továbbképzőnek a rektora volt.
Miért gondoltad, hogy fontos ennek az igazán nagy formátumú embernek és remek sebésznek, orvosnak ilyen módon emléket állítani ezzel a kötettel?
Az egyik ok az, hogy ő maga olyan lenyűgöző személyiség volt, hogy önmagában ezért érdemes volt neki emléket állítani. Rettenetesen kalandos volt az életútja. Ez ugye kiderül a könyvből, hogy tragikus eseményekben is bővelkedő életútja volt, holokauszt túlélő volt. Teljesen árván került Ipolyságról Budapestre, ahol elvégezte az orvosi fakultást. Akkor még nem orvosi egyetem volt, hanem a Pázmány Péter Egyetemnek volt egy orvosi fakultása. Most ilyen indítatással, ilyen ívű pályát befutni, az önmagában is nagy teljesítmény. De ráadásul olyan magasra jutott, hogy őt tekintették a magyarországi sebészet nagykövetének. Ő volt az, aki első magyarként tüdőtranszplantációt hajtott végre, és úgy is jegyzik, hogy bár az igazit, az emberen végrehajtott első tüdőtranszplantációt nem ő végezte, mert akkor már nem élt, de az alapjait ő tette le. Tehát a tudományos munkássága az valami egészen páratlan volt. És mellé egy olyan mélységes humánum párosult, hogy az egyszerűen lenyűgöző volt. És a másik ok, amiért azt gondoltam, hogy meg kell írni ezt a könyvet, az az, hogy példát mutasson, és erőt merítsenek belőle a mai, meg a mindenkori orvosok.
Valaki mondja róla, hogy jó orvos volt, jó sebész volt, és jó ember volt, és hogy ez a három egy nagyon páratlan együttállás. Miben nyilvánult mindez meg?
Tényleg hihetetlen együttérző képessége volt. Ez abban nyilvánult meg például, hogy minden apró részletre odafigyelt. Ezt kollégái mesélték, hogy reggelente a szokásos orvosi konferenciák, megbeszélések előtt ő végigrohant az összes osztályon a klinikáin, és a betegek fekvéséből meg tudta állapítani, hogy ki van rosszul. És azt ő már akkor a konferencián felvetette, hogy na erre a betegre nagyon oda kell figyelni. Nem volt jellemző akkor sem, ma pláne nem az, hogy ő tüzetesen meg is vizsgált mindenkit. Tehát ő nagyon fontosnak tartotta a manuális vizsgálatokat. Megtapintotta a nyirokcsomókat a betegeken, mert abból nagyon sok információt szűrt le. Rendkívül jó diagnoszta volt. Aztán miben nyilvánult még meg? Például abban, hogy ő elvárta, és ő vezette be a Szegedi Klinikán, hogy a legapróbb részletekig minden labor leletről be kellett számolniuk az orvosoknak. És az előtte egyáltalán nem volt így. Bármikor hajlandó volt berohanni, hogyha hívták. olyan nem volt, hogy ő valamit ne oldott volna meg.
Ez az ő munkamorája, vagy akár a tempó, ahogyan dolgozott, vagy az elszántsága, meg hogy nincs lehetetlen. Ebben mennyit számított az észak-koreai 3 év, amit kint töltött? Vagy hát azt hiszem kétszer is volt.
Ez is egy érdekes történet. Azért ment ki, mert hivatalnokot akartak belőle csinálni. Kapott egy ajánlatot a minisztériumból, hogy beiskolázzák, elküldik egy 2 éves főiskolára, és amikor azt elvégzi, akkor fontos hivatali pozíciót kap. És ő ezt egyáltalán nem akarta, és azt kérdezte, hogy nem lehetne-e, hogy az íróasztal helyett inkább műtőasztal legyen. És akkor ráförmettek, azt mondták, hogy most itt áldozatokat kell hozni, meg ez demagógia, és így tovább, és mondta, hogy ja, hát hogyha áldozatokat kell hozni, akkor menjünk mindjárt Koreába. De ő ezt félig meddig viccnek szánta, és akkor nem sokkal később felhívták a minisztériumba, hogy ha jó, Kulka elvtárs önként jelentkezett Koreába. Tehát így, így került oda. És ott tényleg tábori, háborús körülmények között próbálták megmenteni az emberek életét. Semmiük nem volt, tehát még fertőtlenítő szer sem volt, amennyinek kellett volna lennie, tehát az alapvető sterilitást sem tudták biztosítani. Úgyhogy ott improvizálnia kellett mindenkinek, és ugye ő vezette a sebészetet, tehát főleg neki. Tehát ott rengeteget tanult. De előrébb mennék, mert ő abból is rengeteget tanult, hogy ugye a holokauszt túlélőként megszökött a munkaszolgálatból például. Ott bujkált harmad magával egy kis faluban, valahol Nyugat-Magyarországon. Valakivel együtt úgy szökött meg, hogy bevagonírozták őket, és felbontották a vagonnak a padlózatát, és azon keresztül kimásztak, úgy szöktek meg. De most, hogyha belegondolsz abba, hogy ehhez milyen reflexek kellenek, és micsoda lélek jelenét, tehát, hogy őt a sorsa is afelé lökte, hogy megtanuljon gyors döntéseket hozni, átlássa a legbonyolultabb helyzeteket is, és ezt mind kamatoztatta a munkájában.
Ugye mindenki, aki mesél róla, kollégák, barátok, azt mondják, hogy milyen fantasztikus társasági ember volt, és milyen vicces. És hogy otthon viszont volt egy ilyen szomorú apakép, a Janina és a János is elmondják, hogy sokszor látták őt szomorúnak.
Azt a tragédiát végig élni, ami vele történt, ez szomorúvá teszi az embert örökre. Szerintem az volt a gyógyír, hogy ő humorral próbálta ezt saját magával is elfeledtetni. És hát nem véletlenül mondta, hogy számára a lét öröme az, hogy másokon segíthet. És minden egyes percét hasznossá akarta tenni. És ez így is történt, hogy amikor neki dolga volt, már pedig mindig dolga volt, akkor megfeledkezett arról, ami egyébként állandóan benne volt és foglalkoztatta.
L. Horváth Katalin kötetét a Napkút kiadó jelentette meg. Az utolsó mondattal kezd Kulka Frigyes egy rendkívüli gyógyító emlékére, ez a címe a szép kiállítású, elképesztően gazdag, fotókat, leveleket, dokumentumokat tartalmazó kötetnek.